A magunk megkereszteltségében, megbírmáltságában, és sokszor nem tudatosítjuk, hogy ki lakik bennünk, hogy mindegy kis alvó, valaki van bennünk az Isten, és hát az a csoda, amikor ez a parázsra ráfúj a Szentlélek arra a hitre, ami bennünk van, és ez a dolgunk. Szembe kell szállnunk a sátán mindenféle támadásával, de ahogyan Jézus is diadalmaskodott, úgy győzhetünk mi is a Szentlélek erejével. Folyton ki akarja valami bennünk oltani ezt a tüzet. Mint ordító oroszlán körüljár, keresi, kit nyeljen el, erősen álljatok ellen neki a hitben. Majd még találkozunk ezzel a mondattal. Sok ember úgy, hát nem is veszik komolyan. Nem ez a témánk most, de az a témánk, hogy van egy szellemi harc a világban, és hogy a Szentlélek az, aki felöltöztet bennünket abba, hogy meg tudjunk állni. Különben nem ok vagyunk, csak okozat. Csak következmény. Ha nem veszem fel a Szentléleknek a ruháját, erejét. A lélek ad Jézusnak erőt, hogy hirdesse az örömhírt a szegényeknek, gyógyítsa a betegeket. Szóval mi is lehetünk az Isten eszközben, pontosan az, hogy csatornái vagyunk a Szentléleknek. És persze, hát ez a nagyon jó, amikor el tudunk köteleződni a magával az egyházközségben. Ugye általában nem lehetünk keresztények, csak konkrétan valahol szolgálatot vállalok. Valahol elvállalom, hogy itt oda szentelem az életemet, egy évemet, egy napomat, egy hetente x órát arra, hogy az Istennek a szolgálatába álljak. Ha mindig csak várjuk, akkor ilyen fogyasztói keresztények vagyunk. Tele van a templomba járó fogyasztói kereszténységgel. És van olyan, aki azt mondja, igen, én eszközöd akarok lenni. X órában odaadom magam neked. Azt mondja, Jézus, elküldöm nektek a vigasztalót, aki bennetek működik, képessé tesz arra, hogy folytassátok szavaimat, műveimet. Nagyobb dolgokat is fogtok tenni, mint ti, mondja Jézus. Nagyobb dolgokat tehetünk, mint ő. Ezt ő mondja. Hihetetlen. Hát Jézus a Földnek egy bizonyos pontjaira jutott el. Ma pedig azt mondhatnánk, hogy sokkal több.
Csak szeretnék kérdezni valamit, hogy elküldi Jézus a Szentlélek, akkor a Szentlélek már korábban is volt. Tehát az a születés előtt, hiszen Máriát is elnyékodta, meg ugye az Ószövetségbe is volt.
Igen.
Hogy akkor ez most nem ugyanaz a Szentlélek, vagy szóval miért van az, hogy úgy tűnik, mintha először jött volna, miközben már korábban is volt.
Jézus azt mondja a Biblia, hogy kezdetben volt az ige Istené volt, Isten volt az ige. És aztán az ige testélet. Van egy történelmi megtestesülése az igének, ugyanúgy van egy történelmi kiáradása a Szentléleknek, ami tömegeket, az a 3000 keresztelkednek meg pünköskor. Tehát leszakad az ég, mondjuk így, egy kicsit a pünköskor. Addig is működött, hát a teremtéskor az, hogy Isten lelke levegett a vizek fölött. Isten lelke folyamatosan ott van, hogy ami káoszunkból kozmosz teremtsen. Ez a Szentlélek munkája. Hogy ez a csoda benne, ez a Szentlélek az én mikrokáoszomon mikrokozmosz teremt, amikor beengedem, hagyom, hogy bennem működjön. De amikor azt mondja, hogy akkor Jézus mondja ezt, hogy ezt majd aki hisz, annak a szívében élő vízforrásai fakadnak. Azt mondja, ezt a lélekből mondta, aki még nem jött el. Valahol János evangélista írja ezt. Tehát, hogy még nem volt a... Mert van az atya korszaka, aki teremti a világot. Van a fiú korszaka, aki tanít és megvált. És van a lélek korszaka, aki vezet. Jártak az emberek az atya iskolába, a törvény iskolájába. Aztán jártak a tanítványok a fiú iskolájába, az ige iskolájába, és járunk a lélek iskolájába, aki pedig vezet bennünket. Megtörtént, és azt mondjuk, hogy a Szentlélek ma az egyház éltető lelke, aki a szentségeken keresztül ugyanúgy kiárad ma, illetve kiárad nem csak a második vatikáni zsinat. A Szentlélek nem csak a szentségeken keresztül szolgálja meg a híveit, hanem tetszése szerint adja adományait a hívők minden fokozatának, és nem csak a katolikus egyházban. Ez a problémája némelyeknek, hogy más egyházban is van Szentlélek, ne ilyenjük meg tőle van.
Csak hogy korábban viszont csak a megváltás, hogy csak a zsidóknak volt, tehát a nem zsidóknak viszont nem, tehát ezért is volt választott. De csak a zsidók által szólt a Szentlélek, tehát a proféták által.
Ez értem a kérdést. Hát ők tudatosították ezt. Azt gondolom, hogy így tanítja megint a második vatikáni zsinat, hogy a teremtésben az Isten szétszórja az ige magvait minden emberben. Úgyhogy logosz, hermatikus, tehát ugye, hogy a logosznak az ő bölcsességének a magja ott van magában a teremtésben. Ezért, amikor azt mondjuk például Szókratészre szokták mondani, egy görög filozófus, hogy világos, hogy ő ő egy filozófus volt, de egy Isten hívő volt. A zsidók voltak, akik leginkább megtalálták az egy Isten hitet, a görögök vagy a rómaiak, ezek mind ilyen politeista, tehát sok Isten hívők valakit. De a Szentlélek, én azt gondolom, működött. Ábrahám hallotta meg. És az Ábrahám utódai lettek azok a kiválasztottak, akikhez szólt a proféták által. És ez valóban így van, hogy a pogány népeknek nem volt kapcsolatuk az élő Istennel, hanem bálványokban imádták az Istent. De ez nem zárja ki azt, hogy lehettek emberek, akik Isten úgy teremtette azt ezelőtt 2000 évvel is az embert, hogy neki volt egy velőkészüléke. de azért voltak választott nép, hogy ők jelezzék az Isten uralmát. Igen, azért, ez egyértelmű, hogy ő szólt hozzánk a proféták által. Hát, és ő azt mondja nekik ott, hogy ti királyi papság, szent nemzet vagytok. Vagyis, hogy az egész zsidó nép ez a királyi papság volt. Az volt a hivatása, hogy Isten uralmát megvalósítsa. Nem éltek vele ezzel.
Tehát, te látott az egyháznak, az egyetemes egyháznak.
Hát utána azt mondhatnánk, hogy a 12 apostol lesz a 12 törzsnek a jogörökösen, a 12 törzs volt, akik a, hogy Isten uralmát megvalósítsák ezt a, ami... De Isten uralma, ez nem egy, tehát a választott nép küldetése, ez egy, úgy látszik, hogy egy... hogy fölvezesse Isten egyetemes királyságát. Tehát, jelens. Akkor onnan megyünk tovább, hogy azt mondja, Jézus megígérte elküldi a lelket, pünkös napján teljesült, a lélek kiáradása nem csupán egyszeri esemény néhány kiválasztott számára, a lélek újból és újból kiárad a Jézusban hívő összes emberre. Hát van egy személyes pünkösdünk? Vagy pünkösd előtt a mai egyházunk is. Néha úgy érjük. Ilyen pünkösd nélkül. Ilyen erőtlenül bezárkózva, szemlélve az, hogy előregedünk, fogyunk. Ha nincs pünkösd, akkor memóriából csináljuk a dolgokat. Emlékezetből. Nagy probléma az egyházban ez, amikor emlékezetből, vagy tudásból. Vannak papok, mondta egy pap kollégám, megtanult a Prohászka autókár egyik prédikációját kívülről, azt mondta el karácsonykor. Hát mondom, elég baj lesz. Érted, miért nem a Szentlélektől tanultál meg egy valamit, és akkor... Mert leckét felmondhatunk, de a mi igényhirdetésére... Mert
pedig teljesen hiányzik belőle.
Hát és sokszor hiányzik.
Ezt azonnal éreznék.
Azonnal
éreznék. Persze. Hányan hallottak el a prédikációt?
Még lehetett egyébként a Prohászka maga korában csodálatos
ember.
Csak ott van egy arszitnémás, éppen a mai
napon, van az ünnep.
Aki egész hetet végig görcsölte azon, hogy miért megregye a Szentbeszéd, aztán elkezd, és utána sarjuk az ott az egészet, hogy olyan lelkesen tudott róla az oltani.
De meg kell egy szülés fájdalmait szenvedem, mondja pár. Minden egy jó prédikáció azért születik, nem olyan könnyen adja azt a Szentlélek. Kiáradt a lélek ugye Jézusra, amikor megkeresztelkedik, és utána majd fölkelik karizmákkal. Azt mondja, hogy keresztelésed, bírmálkodásod óta a Szentlélek benned lakik, nem eléggé tudatosodott, mit jelent, hogy magadban hordozod a szent lelket. Próbálj meg belőle élni. Hogy ráfigyelek, hogy teret adok, hogy valóban mi még mindig visszatérünk a törvényes vallásossághoz, mint a zsidók. Vagy élünk az igéből, az a jobbik eset, hogy az ige vezet bennünket, de legtöbbször a törvény vezet bennünket. Tíz parancsolat, megvolt, kész. És az a harmadik fokozat, hogy a lélek vezesse. Ez a probléma, hogy oda jutunk ebbe az iskolába, a léleknek az iskolájába. A léleknek az erejéből hoz gyümölcsöt. A gyümölcs nem ragyogó érzésekből áll, hanem szeretetből, örömből, békéből. Amikor a Szentlélek bennünk van, ugye mondtam tegnap ezt, hogy mint egy forrás, ami fölfakad, és hogy vezet arra, hogy éljünk az Isten közelében. Azt mondja, a Szentlélek, amely a Jordán mellett szállt le Jézusra, nem tette képessé őt a gyógyításra, tanításra, prédikálásra. A szenvedéshez megerősítette. Hozzánk is a karizmákkal érkezik a Szentlélek. Imában kérdezzük meg, hogyan szolgáljuk a közösségemet? Mire küldesz? És persze vannak karizmatikus mozgalom, ahol mindenféle ajándékokat kérnek az emberek, és szép ez a 60-as évek vége felé indul meg, és sokan várták, hogy majd elszektásodik. És amikor megmaradtak az egyház kötelékében, akkor igenis felfedeztük, hogy van új pünkösd. Szűnen Zíborosnak van egy könyve, az új pünkösd, érdemes egyszer kézbe venni. Nagyon szépen egy bíboros átírja a Szentlélek kerességet, és leírja, hogy mi az, mi a Szentlélek keresség, amit világos, hogy a hogy újra felfedezem, hogy megkeresztelt ember vagyok. Újra fölfakad bennem az élő hit. A lélek ajándékait pedig kiki azért kapja, hogy használjon vele. Kaptunk ajándékokat mindenki. Az az ajándék, amit nem adok oda, az meg fog romolni. Éppen most meséltem a éveknek, hogy még nem mondtam el, nem, itt nem mondtam el, hogy középiskolás kollégista voltam, anyukám csömerült nekem rántott húst, és én nagyon szerettem, és mondtam, beosztom egész héten, azt fogom veszegedni, és nem adtam senkinek. Két nap múlva, látom én, penészes. Amit nem adsz oda, az megpenészedik benned, érted? Ez a lélek ajándék, hogy azért kaptad, hogy használj vele, ne pedig magad gyönyörtük és keresd ennek az élményeit, hanem szolgálj vele. A Szentlélek legnagyobb adománya a szeretet, de a szeretettel együtt örömet, békét, új nyitottságot is kapunk az evangélium iránt. Mindennek a hitelesítője, hogy valóban tudunk-e ezzel a békével élni. Bennünket egy lélek itatott át a keresztségben, mondja Pál apostol, olyan csodálatos, hogy átitatott lehettek, mint az itatós papír régen felszívta a tintát, hozzáértem és átitat. Olyan leszek, ha a lélek. Remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által. Hát ennek a felfedezése most, ennek a feladatunk ebben az órában, hogy a Szent Lélek Isten, aki még az előző zsoltásolnak a vége volt, hogy te botod vezet engem, vagy a Szentlélek volt ez a bot, aki azért hoztuk ide ezt a témát. És most a következő zsoltásról következik, és nincs teljesen odaírva a cím, mert csak annyi asztalt terítesz nekem, ellenségeim előtt. Ez a következő zsolt. Azon a helyen terítesz nekem asztalt, ahol közben én sokszor ki vagyok téve a támadásnak, és ebben a zsoltásorban az a különös, hogy leírja ez a pásztorból ott lelkipásztor, hogy mikor ment legeltetni, akkor előtte végigment azon a tájakon, ahova hajtja a nyája, és összegyűjtötte azt, ami mérgező növény. És mert különben megeszik a bárányok. És azt mondja, a mi jó pásztorunk előttünk megy, és magára veszi azt, ami tőle meghalhatnál. Hát így nagyon rövidítve mondom, ez olyan döbbenetes számomra ez, hogy ismeri ezeket a völgyeket, meg mindent, ahol vagyok. Sokszor úgy érezzük, hogy bele kell kóstolnunk mindabba, ami elénk kerül. Minden. Szabad nekem, nem minden használ, mondja Pál apostol. Megkóstolhatod, csak éppen lehet, hogy beteg leszel. Még akkor is, ha tudjuk, hogy használni semmiképpen nem használ, sőt, pusztító hatású lehet. Mégis megpróbáljuk. Ez az ember, tegnap láttuk a makacs báránynál, ugye, hogy végzetes lépésektől megvédjen, előttünk jár a Mester, és legyőz minden olyan ellenséget, amelyről tudja, hogy végezne velünk. Hiszen, hogy előttem jár, asztalt terít nekem. Ez majd az eukarisztia asztal, oda fogunk megérkezni. Ennek tökéletes példája volt az eset, amikor az Úr Jézus figyelmeztette Pétert, hogy a sátán meg fogja kísérteni és megrostálja, mint a gabonát. Ezt kikértétek a sátán, hogy megrostáljon. Amikor Jób, ugye minden szépen megvan, és a sátán oda megy az Istenhez, és azt mondja neki, hogy hát ez a Jób csak azért engedelmeskedik neked, mert hogy mindenben megáldottad. Azt mondja, hogy odadom neked, de nem veheted el az életét. Kikéri a Jóbot a gonosz lélek. Szóval kikér titeket a sátán, hogy megrostálja. És nem csak a Jóbot, és nem csak a Pétert. És a rosta az, mikor, mekkora, meg vagyunk-e még? Azt mondja, imádkoztam érted, hogy megtérjél, majd megerősíts testvéreidet. Számomra olyan csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztus ismeri azt a rostát, ahol én megrostáltatom. És hogy ha vele vagyok, akkor a kísértésben megállok. Ne vigy minket, ne engedj minket a kísértésben. Így van ez ma is. Jó pásztorunk előttünk megy, minden helyzetünkben előre látja, bennünket fenyegető veszélyt, imádkozik megmaradásunkért. És kérünk el ezt, hogy Uram, őrizd meg. Sokat beszélünk erről, hogy ne védj minket, ne engedj minket a kísértésben, hogy megálljuk abban a próbában. Mi is szüntelenül ki vagyunk téve támadásnak, a Szentírás sokszor ordító oroszlánnak nevezi, a körülöttünk jár, lesik, kit nyeljen el. És sokszor azt mondjuk, hogy nem törődünk a sátánnal, hajlamosak vagyunk, hogy figyelembe se vegyük, akár kinevessék, mintha a mesebeli figura lenne. Igen, az a sátán, amit patával ábrázolunk, az nem létezi valóban. Sokkal jobban öltözött, sokkal kígyóbb abban az értelemben, hogy oda megy, és észre sem veszed, hogy báránybőrbe bújt farkas. Ugyanakkor napról napra észleljük könyörtelen támadásának következményeit, látjuk a lerombolt, szétbarcangolt életeket, a sátán munkájának nyomát, noha őt, magát nem láthatjuk. Egyszer jött hozzám egy asszony, aki éveken keresztül a Reiki-nek a hatása alatt volt, és azt mondja, hát ő most már azt abban szeretni hagyni, és hogy ő szeretne meggyógyulni. De nem olyan egyszerű valamiből kilépni, amiben benne voltál nyakig, hogy így mondjam. Félelmetes volt az a tudat hasadás, ami abban a nőben volt. Tehát megbolondult szó szerint, azt kell mondanom. Mert hogy amit megeszed a bolond gombat utána, akkor bolond leszel tőle. És tehát mit mondunk, hogy látod a munkájának a nyomát, amikor valóban hát ez a kísértő, hogy felajánlja, hogy élj a szabadságoddal, olyanok lesznek, mint az Isten. Nagyon sok család tönkre megy ebből. Jól tesszük, ha minden nap közelebb húzódunk Krisztushoz, ott vagyunk csak védve. Sokan és sokszor kerülünk olyan bajba, amelyből önerőből nem tudunk szabadulni. A gödör, tegnap mondtuk, ugye Krisztus, aki lemászik, ez a megváltásunk, hogy létrát épít. Krisztus velünk való törődése azonban mélységesebb. Azt akarja, hogy asztalánál felüdüljünk. Táplálékot is ad. Ez meg is történik, ha van elég belátásunk, hogy ne távozzunk tőle, mert úgy megvédhet. Ez a keresztény közösség, amelyben megélem a jelenlétét, és utána az eukarisztia asztalához hív, ahol táplál. Azt mondja, ha nem eszitek az emberfia testét, nem lesz élet bennetek. Holnap lesz ez evangélium egyébként majd lesz, hogy én vagyok az élet kenyere, aki engem eszik, én általam él. Tehát asztal terítesz nékem, teljesen megérkezünk majd ehhez. Jó pásztorunk előttünk megy, ő hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben. Ismeri szenvedéseinket, szomorúságainkat, küzdelmeinket. Ő valóban a fájdalmak embere, aki tisztában van bajainkkal. Olvassuk el Izaiás 153 a szenvedő szolgálatra. Fantasztikusan, ahogy 800 évvel Krisztus előtt megfogalmazza Izaiás, hogy a szenvedő szolga milyen. Ami bűneinkért szúrták, a mi betegségeinket ő viselte, az ő sajgó sebei szereztek nekünk gyógyulást. Gondot visel ránk, együtt érez velünk jobban, mint felfoghatnánk. Már ő is volt ilyen helyzetben. Azt is tudhatjuk, hogy velünk van ebben a küzdelemben. Ezért nagyszerű kilátásaink vannak a győzelemre. Hát tudom, hogy végigcsinálta a keresztutamat és győzött. Ugye vannak a keresztuton az elesések, hogy másodszor, harmadszor, ki tudja hányszor esett el Jézus, hányszor esünk el és mindig föláll. Ez a számomra mindig egy misztérium, hogy végigcsinálja. Van egy film, Jézus Krisztus utolsó megkísértése, egy eléggé realista, mondjuk így. Azt filmesítenek, hogy mi lett volna, ha a keresztúton abba adja Jézus. És azt mondja, adjuk az egészet, elveszed Mária Magdolnát és színek egy szép családot. Ez egy emberi megoldás, érted? És sokszor a saját életünkben ezt csináljuk. A keresztutat X-edik állomásán azt mondja, nem megyek végig, hanem abba adjon. Kikerülöm a konfliktust. Azért vele végig csinálhatod, mert ő már végigment, és Tehát, hogy az ő keresztje, a győzelmi jel, az a, mert föltámad. Nem mindig vagyunk tudatában, hogy Krisztus személyesen milyen mérhetetlen nagy árat fizetett azért, hogy övének asztal terítsen. Az én testem, mert adom érte. Amikor az Úr asztalánál vagyok a szentmisén, amikor hálát adok a szereteteért, gondoskodásáért, fel tudom mérni magamban, milyen árat fizetett ő azért, hogy ezt az asztalt elkészítsem. Ekkor emlékezünk a legnagyobb és legmélyebb szeretetre, amely csak valaha volt a világon. Azt mondjuk, hogy a eukarisztiában az ő áldozati jelenléte van jelen. A megfeszített föltámadott. Nagyon nehéz ezt jól mondani, de pont azért, mert Isten nem csak emberré lesz, hanem kenyérré lesz. Megalázza magát, kiüresíti magát. És azért, hogy velünk legyen, hogy tápláljon. Holnap majd ez lesz, hogy te magad is legyél kenyérré, adod a magad. Feláldozott élete, kiontott vére, tökéletes önfeláldozás, legtökéletesebb jelképe. Ez a szeretet, ilyen az Isten. Így cselekszik, így szabadítja meg az ember végső romlottságából, ostobaságából, ösztöneiből, amelyek között vergődik tehetetlenül hasonlóan az eltévedt juhhoz. Fantasztikus ez, hogy a utolsó vacsorán Jézus megtalálja ezt a módot, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik, és majd másnap meglátják. Jézus Krisztus mondta, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Amikor a pásztor szíve repes az örömtől, látva, hogy nyálja a nyarapodását, az én pásztorom is végtelenül örvendezik, amikor látja, hogy terített asztalánál hogyan virágzik ki életem, lesz magasabb rendű, nemesebb életté. Második János Pál pápa mondja, az egyház az eukarisztiából él. Ott nemesedik, amikor élünk belőle, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Nagyon sok ember úgy nézi a misét kívülről, mint egy moziban. Verőcén voltam plébános, volt egy ember, minden vasárnapot volt, kisgyerek kora volt, de hát alkoholista volt, minden, ami. És akkor egyszer mondom, hogy kicsit szebben kéne beszélni. Ott voltam a misén, vagy nem voltam? Ott voltam, de minek érted? Hát ez egy sose áldozott életében. De minden a törvényes vallásosságnak egy nagyon alacsony szintje ez. De mi nem elégedhetek meg a törvényes vallásossággal. És még egy utolsó téma. A Zsoltárban ezt mondja, elárasztott fejem olajjal. Ezt akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy a pásztor miért keri meg a báránynak a fejét olajjal. Mert hogy az élősködők kinyírnánk, megpusztulna, és ezért az olaj ezt segíti a bárányt azzal, hogy ne lepjék meg az élősködők. És a legyek tönkre tudnak tenni, én gyerekkoromban pásztor voltam, és láttam a szegény tehenek, örökké csapkodnak a farkukkal, jobbra-balra, mert hogy a legyek, hát nagyon mentek rájuk, és akkor örökké dörgölőztek nekik a fáknak, jobbra-balra, biztos, hogy vannak ilyen gyerekkori élmények, hogy szegény állatok megbolondulnak ettől a sok rovartól. Hát az embernek is vannak élősködői, nem veszik észre a parazitákat, amik ránk jönnek, és azt mondja, meg kellett feleljem olajjal. Föl kell, hogy tud győzedelmeskedni. Olykor éppen az apró, jelentéktelen bosszúságok teszik tönkre a nyugalmat. Sokszor valami csekélység úgy felbosszant, hogy szinte szét szeretném verni a fejemet. Ilyenkor Isten gyermekéhez teljesen méltatlan panaszkodok. Igen, van, amikor a semmit felnagyítjuk, a vakontúrásból hegyet csinálunk. Ez veszélyes, amikor nem vagyunk a kenettel, akkor nem tudsz uralkodni magadon. Ezért miként a jóknak nekem is szükségem van szüntelen kenetre, amely eleve eltávolítja a legyeket az életemből. Isten szent lelkének kenete ellensúlyozhatja a személyi küzdelmek okozta sérelmeimet, amelyek szüntelenül ki vagyok téve. Mindig mindig van igazságtalanság, van beszólás. Nem? Ha nem vagyok védve, akkor ezzel foglalkozok, mint a szúnyogok, a lámpa körül, egy-egy gondolat körül tudunk tekinteni.
És ez olyan olyan kenyit, hogy a tapokat, püspököt, ugye?
Igen, olajjal kenyit fel.
Tehát
minden jött. Hát ugye analógia, mint a Szentlélek a szimbóluma természetesen.
És a notatányat is. A virgozókat is olajjal, tehát hogy ne legyen fogása.
És úgy érdekes a... Most nem, mert szeretjük a protestáns egyházakat, de a papság szentségét nem vették át, és azért, amikor ők lelkészeket szentelnek, nincs külső látható fölkelés. Most már az evangélikusok egyébként visszahozták ezeket a készültételt, mert kellene külső látható jelek, ahol megtörténnek ezek a szentségek. A témát itt folytatjuk. Némelyik azt hiszik, hogy a keresztény életükben elég, ha csak egyszer, a kezdet-kezdetén nyerjük el a Szentlélek keretét. Pedig naponként csődjeink mutatják, hogy felkavart, megszomorodott szívünknek szüntelenül szüksége van rá, hogy megszabaduljon kínzódájától. Kizárólag a Szentlélek tudja magatartásunkat Krisztusivá tenni. Egyedül ő tud erőt adni, hogy a sérelmekre, bántásokra szerint nyugalommal feleljünk. Szerint nyugalommal feleljünk. És kép, Jézus Krisztus ezt mondja, boldogok a szelídek, övék a föld, amikor nem ütsz vissza, se kézzel, se szóval, az a legnagyobb erő, az nem gyávaság. Lelkének naponta elnyert ajándéka fejleszti ki életemben az örömet, a megelégedettséget, a szeretetet, a béketűrést, a szelídséget, a békességet. Lelkének naponta elnyert kenete. Adja. Naponta el kell kérnem ezt a lelket. Tennem annyit kell, hogy naponként a Mesterem, Uram Jézus Krisztus elé tárom életemet. Annyit mondok, Úram, én nem tudok úrrá lenni ezek fölött, az apró cseprő bosszantó ügyek fölött. Kérlek, add a te lelked kenetét, elmém gyógyulását. Add, hogy tudatos és tudattalan énem egyaránt akaratod szerint cselekedjék. Hát és ez a nagy dolog, hogy az én tudattalan világomba beengedni a Szent Lelket, az én pincémben. Mert nagyon sok mindent lehordunk, leszorítunk, és amikor jön, van igazi életgyónást végzünk, akkor felhozzuk a pincéből a mi elfolytott dolgainkat, és ez a, hogy kap meg ilyen szabadítást. Összetesszük a fejünket, ez egy gyerektáborban van, csak azért ott nem idegen, hogy valakivel összeteszed a fejedet, az egy gondolatai megfertőznek téged. Észrevesszük, hogy milyen sok hatásnak vagyunk kitéve. Keresztény életünkben a világ és a bűn szennye az elménk útján kerül belénk. Gyakran megtörténik, hogy összedugjuk a fejünket olyan emberekkel, akikben nem a krisztusi értelem lakozik, és ennek következtében egyáltalán nem a krisztusi gondolatokkal fertőződünk. Tele vagyunk ezzel, amikor hatással van ránk a világ, amikor a televízió mondja meg, hogy mit gondolj. Kivált a modern tömegtájékoztatás világában, nagy a veszély annak, hogy gondolkodásunk alkalmazkodik a tömegekéhez. Főleg ilyen gondolati hatásokra annyira fogékony fiatalok hajlamosak arra, hogy engedjenek szinte észrevetlen befolyásolásnak, amit a televízió, újságok, az internet, az osztálytársaik útján hat rájuk, nem is beszélve a pedagógusok és a szülők részéről történő hatással. Borzasztó sok valóban külső hatás ér bennünket, és ezért kell folyton azt a védelmet kérni, hogy és nem lehet a gyerekeket megóvni, tehát a szeretni szülők, hogy olyan steril környezetben legyenek, azt gondolom, immunissá kell őket tenni, hogy tudjanak ellen mondani. De ha csak elzárom őket a kísértésektől, be fog menni. Hanem, igen. Én az egyetlen gyakorlatilag járható út gondolataink távoltartása a világ fertőzésétől, engedjük mindig a Szent Lelket munkálkodni magunk gondolataiban. Egyesek képtelenek elhinni, hogy ő uralkodhat gondolatainkon. Ugyanúgy hívhatjuk a Szent Lelket, hogy költözzék lelkünk tudatos és tudattalan részében, legyen gondolataink mozgatója, irányítója. Te irányítsd életemet, formáljál olyan, amilyenni akarod, hogy legyen. Ezt elmondhatjuk naponta. De a csíksomjói búcsú voltunk, ott készítettük ezt. Azt meddig tartunk most? Mert szerintem ez már egy újabb téma. Ez
a Krisztus. Hát, hogy 25-ig, 30-ig max.
Jó, de... mert akkor még ebből egy kicsit veszünk, ez a záró gondolat igazából, hogy mindezt nem egyedül éljük meg, hanem a Krisztus teste közösségében élünk, ahol mi részei vagyunk egy egésznek. És akkor maradunk keresztények, amikor ezt megélem ezt, hogy a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, mégis egy test. Így Krisztus is, ugyanis mindannyian a lélekben egy testé lettünk a keresztség által. Egy szívvel, lélekkel, minden nap állhatatosan megjelentek a templomba az első keresztények. A kenyértörést házanként végezték, örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledetüket. Magasztolták az Istent, és egész nap a nép szeretetében álltan. Az Úr pedig napról napra növelte az üdvösségre rendeltek számát. Az őszkeresztények csodálatos élete nem volt egyszerű. Számos nehézséggel, üldözéssel kellett szembenézniük. Mégis újból és újból betöltötte őket a lélek. Ebben rejlik titok. Azért kezdjük ezzel, hogy az egyház nem volt mindig ennyire elintézményesedett. És ma egyre inkább föl kell fedeznünk ezt, hogy vagy közösségi lesz az egyház, vagy nem lesz többé, mondja Rám erre. Már egy teológus ezelőtt 50 éve mondja, vagy közösségi lesz az egyház, vagy nem lesz többé, vagy misztikus lesz, vagy nem lesz többé. És túlzottan racionális és túlzottan intézményes az egyházunk, amiben világos, hogy mindenkinek van a maga szerepe. Semmi sem győzhetlen minket, ha egy testként állunk együtt, amelyet Krisztus teste táplál. Próbálj jobban elmélyülni azokban a titkokban, amelyek az eukarisztiában rejlenek. Az eukarisztia építi föl az egyházat. Az valódi keresztény közösség közösség lett nem könnyű feladat, mert az első keresztényeknél is gyorsan felszínre bukkant az önzés. Szent Pál nagyon aggódott a korintusi közösség megosztottságai miatt. Jézus teste az egység köteléke. Mindig megjelennek a pártok. Ki ezzel, ki azzal. Azt talán megosztott Krisztus. Talán Pál feszítették keresztnek, vagy Pétert. Ma újból feltámadt Jézus szólít meg. Azt mondja nekünk, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük az egymás közötti egységet. Ő maga lesz közöttünk. De ennek az a feltétele, hogy mindig készen állj az újrakezdésre a megbocsátás által. Azt mondja a II. János Pál pápa, nincsen béke igazságosság nélkül, és nincsen béke megbocsátás nélkül. És a kettő, mind a kettő szükséges, ha csak megbocsátás van, akkor csak mondhatnánk, hogy örökké meg kell bocsátanunk. Nincsen béke igazságosság nélkül. Kell az igazságosság, és kell, hogy tudjunk megbocsátani és bocsánatot kérni. Mármint kiengesztelődött a keresztény közösségeinkben. Végtelen sok szakadás történt az egyházban, és ha nem vigyázunk, az történik. Mert a magunk igazán fontosabbnak tartjuk, mint az, hogy ez egy szövete van a Krisztus köntösének. Mindjárt arra kaptunk felszólítást, hogy növekedjünk, de ne csak egyénenként, hanem mindenek előtt közösségben is. Az egyház betegségének egyik forrása az, hogy tagjai nem segítenek egymásnak, amiért az egyház nem válik igazán Krisztus testévé. A keresztények közül sokan egyedül akarják megvalósítani az evangéliumot. Krisztus igen, egyház nem. Jézusnak az a terv, hogy egymás mellé álljunk, és a szeretetben együtt cselekedjünk. Az ősegyházban az egyházat nevezték Krisztus testének, és az eukarisztiát nevezték titokzatos testnek. Ma pedig azt mondjuk, hogy a Krisztus teste az eukarisztia, és mi vagyunk a titokzatos test valójában. Tehát egy kicsit misztifikáljuk az eukarisztiával, azt kell mondanom ezt, hogy ki a Krisztus teste. akik kiábrázoljuk, azok vagyunk a Krisztus teste, amikor megéljük ezt a kölcsönösséget. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozatok, maradandó gyümölcsöt. A keresztény élet sok kicsi, látszólag jelentéktelen dologból áll. Mégis így mutatkozik meg, hogy valaki a világosságban vagy a sötétségben jár-e, hogy régi vagy új életet éle. Pontosan a hétköznapi dolgok, ugye tegnap azt mondtuk, a jelentéktelenben születik meg a Krisztus. Hogy hol van jelen. És Jézus küldetést ad. Azt mondja, az Úr használni szeretne téged, ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Gyengeségeid ellenére folytasd Jézus életét, küldetését. Keresd meg a helyed, feladatod, közösséged. Mindig, ha kidobnak a ablakon, menj be az ajtó, vagy fordítva. Tehát szerintem világos, hogy bölcsességgel kell tennünk. Ez egy családközösségi képünk. Én azt hiszem, hogy az most ennyit adott nekem a lélek, hogy én elmondjam nektek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És adjuk hálát Istennek. Jó? Amen. 20.
Akkor most átmegyünk a gimnáziumba, a szállás helyre, és akkor ott fogjuk elfogyasztani a visszát, jó? 35 és 40 közöttre kértem, úgyhogy akkor pont szépen átérünk kényelmesen. És akkor utána fél kettőkor itt találkozunk.
Jó, találkozunk. Mert igen, hogy mi van délután.
Igen, igen.
Ez az, de az.
Ez az lesz, tehát fél kettőkor. Igen, szintén a moszkvai zarándoklaton elhangzott még egy püspök beszédét fogunk felolvasni. Utána a Bencelényi Ildikát lejön egy 20 percre, és hát ilyen rövid kis tanúságszerű lesz, meg az Egyházmegyei Könyvtárba szeretnénk bejuttatni az egykötetet, és azzal kapcsolatban szeretném mondani egy pár dolgot. És akkor utána 2 és 3 között szentmise, 2:10-re írtam a szentmisét.
Hát igen, jó.
2:10, az úgy jó, ugye? És 3-ig, tehát 50.
Jó, az még kérdezik, mert akkor még nincs túl is a forgalom, mert akkor mert megvan, hogy mikor van nyitva és mikor van zárva, tehát 3-kor nyitják, igen.
Na, akkor pont jó, mert 3-ig lesz a szentmise, és akkor 3-tól fél 4-ig még egy ilyen rövid megosztás lesz, hogy kivitt visz haza a lelki gyakorlatból lélektől. Úgyhogy ez lesz még a menete. Úgyhogy akkor most induljunk el szerintem. És akkor ott vannak mondjók, és nem kell most itt sorban állni, hogy megmozdulni az időt.